Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? A rendszerváltás elég mozgalmas történet volt, de azért nem mindenkinek adatott meg, hogy 7 alapításban vegyen részt, már mint ilyen újságszerűségek, mondjuk amennyiben újság, mondjuk folyóirat, igen, Magyar Narancsra gondolok, illetve mindenféle rádiókra, és hát Kerényi Györgyek itt van velünk, szia!
Szia!
Mind a 7-nél alapító volt, de hát ha megnézem, hogy hol voltál, meg hol nem voltál annak idején, Roma Rádiót alapítottál, a TV3-nál dolgoztál, Börtönrádió, az is volt?
2 is.
Azt majd megkérdezem később. De aki nem emlékszik a nevére még mindig, annak hadd idézzem fel 1989. augusztus 21-ét.
Az pedig nem én voltam.
Nem te voltál?
Igen, ez szegény, ha előtte megkérdezed.
Ez a híred.
Ez olyan sokan, hát még most is fölhívnak valami újságíró.
Hogy Gyuri, újabb pépa kerültek elő, de nem ismerünk föl.
Volt az a Kerényi György, aki...
Nem te voltál?
Nem, aki...
De hát fideszes voltál.
Fidesz. Én soha az életben nem voltam fideszes.
Fidesznek voltál a parlamenti képviselőjelöltje.
Dehogy voltam a Fidesz, az ő volt, az a Kerényi György,
Jézusom.
Aki akkor létezett, dehogy volt, adjál már, ezt enyhén sértésnek tartom, még akkor is, hogyha a Fidesz, akkor
miért lenne sértés az, hogy a Fidesznek a rock'n'roll korszakában te támogatója lehető volna?
De nem, az Kerényi György, volt egy ilyen munkás szolidaritás nevű szervezet, én nem ismertem ezt a srácot, egy ilyen szakállas ember volt, és annak volt a vezetője.
És ez a tévedés végig kísért az elmúlt évtizedeidet?
Nem mondom, hogy rám nyomta a bélyegét, de mondom, egy fél éve is hívott egy újságíró, hogy meséljek.
Hát akkor most ezt nyilvánosan visszavonjuk, jó?
Igen, szóval nekem nem volt közem soha a Fideszhez, és nem én voltam a prágai bika, aki kiment tüntetni Dajs Tamással, és a cseh rendőrség elkapta.
Pesti László is ott volt, igen.
Ők meg forgatták.
Igen. Jó, hát...
Én a tilos az ában
egy illúzióval kevesebb, de hát mindegy, belefér.
Én egy kicsit alterebb részén voltam.
A végét még azért megmondanám, 2025. november, akkor ment ki alólad a Szabad Európa Rádió magyar szekciója, ugye akkor szüntette meg Trump ellen.
Így van.
Na jó, hát akkor nézzük azt, hogy 2010-ben hol voltál.
Egy korrekciót még, ha legyek,
nyugodtan,
persze. A Narancsnak én egyáltalán nem voltam alapítója. A Narancs az két heti lapként működött, még Kövér László kiadóigazgatóságával, és amikor heti lap lett 92. augusztus-szeptemberben, akkor hívtak oda engem is, meg a Parakovácsot. Igen, és akkor már heti lap volt, már nem Kövér volt.
Jó,
a kiadója.
Jó, hát ez nem komoly kópás az életrajzban.
Nem. Szóval 7 különböző médium alapításában részt vettem, de abban a Narancs nincs benne.
Na, a Börtönrádió az mi volt?
Ez olyan 13 körül volt, a Nick Thorpe, a 1000 éve itt állomásozó BBC tudósító keresett meg engem is, meg még 2-3 újságírót, meg 1-2 pszichológust, hogy Angliában ez nagyon megy a rabok reintegrációjában, ők maguk csinálnak rádiót, ami csak bent szól, és bejárnak BBC-sek, és ők mentorálják őket, és hogy csináljunk mi is itt. Ő nem, mert hát ez egy külföldi állampolgárként nem olyan egyszerű azért a börtönökbe bejárni szerintem, vagy más oka is volt, de 5-6-an aztán csináltunk képzést is először, és akkor 3 évig, 1,5 évig jártam ki hetente 2-szer Vácra, a férfi Fegyház börtönbe, ott megtanítottuk őket, és a helyi, a tévé egyik csatornáján szólt, ők úgy keresztelték el, hogy Rács FM, majd egy 1,5 évet a Gyorskocsi utcában a nőknél csináltam, ők is felállították a maguk rádióját, az pedig Hess FM volt.
Aha.
Tudod, a Hess az a egyrészt, aki figyeli, amiközben a rabló betör valahova.
Ez a Hess-szel.
Másrészt a zárkákon az a kukucskáló, azt hívják a börtönszlengbe Hessnek. De aztán jött egy új BV-parancsnok, és az minden civilt kitit. Feldmáréktól kezdve sokan dolgoztak börtönökben, különböző reintegrációs projektekben. Az egyháziak kivételével mindenkit kitiltott. Ezt önkéntesként csináltuk.
2010-et Kossuth Rádió főszerkesztője voltál, hát ennek én tanulja vagyok. 2006 és 2010 között, ugye?
Igen.
Minket korábban kirúgtak, de úgy tudom, hogy néhány hónap múlva vagy talán még hamarabb te is eljöttél onnan. Miért?
Én hát itt tovább maradtatok. Nekem 2010 augusztusáig szólt a szerződésem.
Aha.
ugye tavasszal volt kormányváltás, azt hiszem június, május-júniusban állt fel az új parlament, és nekem lejárt, én nem kívántam azt, hogy Suk az elnök kérdezte, hogy fél évig hosszabbítsom le, mert ilyen ex-lex állapot lesz, mondtam, hogy nem akartam Fidesz kétharmadon maradni, úgyhogy 2010 augusztusában eljöttem. Ti benn maradtatok?
Később rúgtak ki bennünket?
Titeket később rúgtak
ki. Mindenre később, rosszul emlékszik az ember, összecsúsznak.
Akkor velünk a Szikra Zsuzsa jött el, Nagy Iván Zsolt, Köves Pali, Vindis Judit, meg a Jóhajni. Ők fölmondtak.
De miért zavart téged a Fidesz kétharmada? Vagy bármilyen kétharmad zavart volna?
Hát valószínűleg bármilyen kétharmad, de hát azért a Fidesznek akkor még ugye nem látszott ennyire, hogy milyen módon fogja majd a hatalmát korlátozó intézményeket legyalázni, de hát biztos, hogy nagy nyomás lett volna rajtunk, és ahhoz nem nagyon volt kedvem.
Tehát Suk György, aki egyébként részben SZDSZ-es támogatással lett a rádió elnöke.
SZDSZ támogatással lett
rádió elnöke. Igen. Orbánnak egy közeli munkatársa volt korábban.
Hát a 90-es évek közepéig. Aha. A 95-96-tól már nem tanácsadója volt, úgy tudom, de onnantól nem. De jó, viszont a rendszerváltás elitjével Gyurinak szerintem mindenféle jó viszonya volt.
És ő választott ki téged a főszerkesztő? Aha. És hova mentél utána?
Hát igazából, amikor 2010 őszén az úgynevezett pofátlan végkielégítések törvény kapcsán, amit visszadobott az akkori alkotmánybíróság.
Mert visszamenőlegesek szánták.
Visszamenőleges jogalkotás miatt, és akkor 2010 őszén Lázár János kiállt, hogy akkor a Fidesz kétharmad egy kicsit visszavárni az alkotmánybíróság jogosítványait. Na, akkor én elkezdtem küldözgetni nyugatra az önéletrajzomat.
Nyugatra hova?
Hát mindenféle szervezetekhez. Uh-huh. Hát főleg Angliába természetesen.
Magyarán le akartál lépni az országból.
Abszolút. De hát nem jutottam el interjúig se, hát 40-valahány éves volt főszerkesztő, tehát ugye újságírót nem nagyon kerestek, vagy az is ilyen speciális energetikához értőt. BBC-nél akkor volt egy 25%-os lépítés, meg az én angolom egyébként se lett volna arra elég, hogy újságot írjak angolul. De hát nekem elég sok ilyen szocióvonal is van az önéletrajzomban, roma, stb. De próbálkoztam erre is, de hát még interjúig se jutottam, úgyhogy 2012-ben kimentem Londonba. Azt a Magyar Narancs egy négy részes cikk sorozatban meg is örökítettem, ilyen rakodó voltam.
Kikötőben?
Nem, Londonban.
Londonban is vannak kikötők.
Egy ilyen munkaközvetítő céghez mentem el végül, mert sehova nem, hiába küldözgettem a CV-met ott, mindenféle kertészeti vállalkozásom. Az Amnesty-nek valami emberével leültem egyszer, és akkor ő mondta, hogy hát lehet, de hát akkor el kell kezdeni így röplapozni aluljáróban. Na most az, hogy én aluljáróban Amnesty röplapokat osztogassak, és akkor onnan elkezdjek valami NGO karriert, ez nem fűlött a fogam. És akkor végül egy ilyen munkaközvetítő kiközvetített, ilyen luxus szállodákba kellett rakodni mindenféléket.
Melós lettél magyarul.
Melós, igen.
Béreltél egy kis szobát valahol, és akkor...
Igen, volt.
Az angol proletariátus egyszerű életét kezdted elélni.
Hát igen, azért az, hogy heti 6 nap fizikai munkát csinálsz éjszaka, akkor egy idő azért csak 4 rész, nem tudtam folyamatos naplót írni, mert hát egy idő után csak arra van időt, hogy hazamész reggel, akkor iszol egy sört, tehát egy kis viszkit, akkor lefekszel, akkor 1-2 körül fölébredsz, akkor már készülődsz, 6-ra megint mész. Szóval azért az nem, szerintem a Haraszti sem munka közben írta a darabért, hanem amikor már abba hagyta.
Azt látom egyébként, hogy a szlovákiai Pátria Rádió magyar adásában, ez egy közszolgálati rádió, ugye?
Igen.
De ez már 2015.
Igen. Tehát akkor... Hát előtte azért volt, tehát hogy egyrészt mi is volt? Például szerintem kevesen mondhatják el, hogy 1 éven belül dolgoztak Schmidt Máriánál, a terrorházában és a Társaság a Szabadságjogokért-nál. Nem egymás után, mert azt hiszem közben volt a London.
Te vagy az igazi két arcú, nem a Magyar Péter.
Hát egy igazi népfrontos. A Schmidt Mária megkeresett akkor, hát 12 körül, kínált valamilyen szakértői állást, tehát ilyen, igazából könyvet szerkesztettem, ilyen angolról fordítottak le. Ezért, egyébként akkor a Majtényinek is adott állást, Babarczi Eszternek is, tehát volt benne egyébként egy ilyen, hogy a
valószínűleg... Ezt nem mondott komolyan, ezt nagyon kevesen tudják.
Hát nem, ezek ilyen számlás izék, tehát nem azt jelenti,
mindegy, az fő, valami kis pénz.
De keres. Valami kis pénz, igen. Hát egyébként az volt az egyetlen munkahely életemben, ahonnan kirúgtak. Pont egy nappal előzött meg, mert én is ki akartam lépni, mert azért annyira nem éreztem én ott a helyemet, meg minden. Érdekes volt, hogy mennyit szitták ezeken a értekezeteken a liberális értelmiséget. Annak volt egy ilyen mulatságos húzása, de igazából ez ilyen rendezvényszervező intézmény lett, és hát a Fidesznek a kultikus helye, nem is volt szándék arra, hogy kicsit kinyissák így az egész társadalomra, de aztán ő is érezte ezt, aztán egy nap előtte kirúgott. A TASZ-hoz pedig a Tóth Gábor Attila, aki alkotmányjogász, és akkor őt választották meg elnöknek, ő hívott oda, talán 13-ban kommunikációs vezetőnek, de sajnos egy fél év, 4 hónapon belül megpucsolta őt a staff, a dolgozók, és akkor én is kiléptem. Aztán megkeresett Száraz István, akit most ugye az MNB körüli dolgokban ismerhetünk, hogy indítanak egy online középen álló médiumot, vs.hu lenne a neve. Már elég előre haladott állapotban volt.
Várjál, ez 13-14, igen.
Igen. 13 augusztusában vettek fel, november elején indult a lap, és akkor én 14 elején a választások után már ki is szálltam. Szemerei Tamás, Matolcsi úrnak a testvére vállalkozó, már kipörgött, de akkor még bankja is volt később egy ideig. Ő gondolom be akart nyomulni a Simicska helyére, most már utólag így látjuk ezeket, hogy azért Simicskának akkor már egy kicsit ingott a helye. És akkor hát azt hamar kiderült nekem, hogy ez egy neres cucc lesz, még akkor is, hát Száraz Pisti az úgy tisztelt engem, tehát úgy nem szólt bele, de úgy időnként jelezte, hogy ó, most már megint miért kellett, és aztán én meg végül fölálltam. És fölmondtam, nem csináltam belőle nagy ügyet, mert hát akkor még nem az MNB-nek a pénzét költötték, az csak egy évvel később lett a alapítvány is cucc, hogy az ő pénze, de hát mondjuk a bentieknek elmondtam, hogy miért megyek el. Szóval az volt, tehát ilyen NER-ben azért elég sporadikusak a munkaviszonyaim.
Ez hát igen, a Pátria Rádió, ami ezután jött, az már szintiszta menekülésnek tűnik, nem?
Igen, igen.
Hát egyébként sokan Magyarországra átmentek.
Hát olyan nagyon sokan nem, mert a Rábai Balázs meg a Boros Péter mentek.
Jó, hát a Magyar Rádióból úgy emlékszem, hogy többen is. És
a Kocsis Márk még dolgozott oda, de hát ő reggeli 2 perceket küldött nekem. Én nem emlékszem másra.
Ez megélhetés volt?
Ja, még az Alinda is már, amikor a végén...
Vejszer Alinda, igen.
Igen, a végén ő is, de ő sem kint dolgozott, hanem itthonról küldött egy 1 órás hangfájt.
Szóval ez én egy ilyen túllövéses pénzkereset volt?
Hát én is szerettem, hát én nagyon egyrészt szeretek kisebbségi magyarok között lenni, velük dolgozni, jó, szeretem a világlátásukat, rádió volt, ráadásul a magyarnál sokkal szabadabb. Ez a szlovák közszolgálatnak a magyar adója, amit a Lovász Attila vezet, aki egyébként az én kossuthos időmben szintén a Suk Gyuri felkérésére a vidéki stúdiókat vezette itt nálunk. És akkor így, de hát közben egyszer volt, hogy megkerestek a Botkáék, aki 17-ben...
Várj egy kicsit, ja. Hadd térjünk rá, egy kicsit később, mert van még, amiért visszamennék a Kossuth Rádióba. Az összödi beszéd. Ha jól tudom, akkor 2 vagy 3 médium kapta meg.
3. Az Origo, az akkori...
A Kossuth Rádió.
És vagy az TV2, vagy az RTL, arra már nem emlékszem, valamelyik nagy kertévé.
Kitől kaptátok meg?
Hát erre még mindig nincs felhatalmazásom, hogy ezt elmondjam. De igazából annyira nincs jelentősége, hogy kitől kapott, hiszen hát te
is... Legalább annyit mondnak, hogy MSZP-s körökből.
Hát akkor azzal el is árultam volna. De mondom...
Nem, mennyi, nem cáfoltad.
Azt akarom mondani, hogy semmi jelentősége nincs, mert hogyha mondjuk az MSZP nyúlta, rögzítette, tolta ki, legyen az maga Gyurcsány vagy egy ellenlábasa, akkor is simán lehet, hogy odaadja a fideszeseknek, és aztán azok terítik. Tehát nagyon gyakran van a szemben álló pártok között, hogy az infókat átadják egymásnak. Tehát abból, hogy mi kitől kaptuk, abból nehéz kideríteni, hogy mi a felvételnek az eredete.
És mi volt a meggondolás? Miért adtátok le?
Hát föl sem erőlt, hogy
hát először, de miért nem erőlt? Hát ez egy nyilvánvalóan lopott illegális anyag, nem?
Na jó, de hát ilyenkor ugye az embernek mérlegelnie kell, hogy egyébként abban nem lehet egészen biztos, nem tudhatod, hogy honnan jött ki. De hát ilyenkor mérlegelni kell, hogy fűződik-e nagyobb közérdek, akár illegálisan megszerzett anyag publikálásához, mint maga az illegalitás. Az szerintem nagyon hírértékű volt. Tehát mindig leadta, csak mi adtuk le először.
Tudtátok, hogy mekkora balhé lesz?
Á, szerintem most senki nem tudta. Másnap égett a tévé.
Ez így van, én akkor szerkesztettem a televízióban egy közszolgálatiban egy műsort. És akkor a Gyurcsány 2-3 nappal a közlés után vendég volt, és mondtam neki ezt a dolgot, hogy ebből balhé lesz. És azt mondta, a balhét azt szeressük. Mondom, ez nem olyan balhé, amire te gondolsz, ez sokkal nagyobb lesz.
De akkor már meg volt a balhé.
Nem tudta ő sem, nem hitt el.
Sanyi, akkor már meg volt a balhé. Hát szombaton tette ki a Kossuth, a Torockai már
vasárnap volt az adásunk.
És vasárnap gyújtották fel a tévét. Az vasárnap
este. Nem.
Hát nem. 17-én gyulladt fel, hidd el.
Ez egy vasárnap esti műsor így volt, van. A szólásszabadság.
Mi szombaton tettük ki a anyagot, akkor a Torockaiék már összehívtak, meg gyűltek is spontán a népek a Kossuth tére, de abból még nem volt semmi, és másnapra a Kossuth tére szervezett, és átvezette őket. Ez vasárnap este volt, simán lehet
nem egyébként. Nem vettük észre, hogy ég fölöttünk a tető.
Hát az azért éjfél körül kezdett égni, szerintem akkor te már nem voltál ott.
Akkor már nem voltunk.
Akkor már nem voltál ott.
Tehát az, hogy igaz, de akkor, amikor én a Gyurcsánnal beszéltem.
Az hány körül volt?
Ilyen. Ez azt mondom, hogy egy este 8-kor kezdődött az adás.
Este 8-kor.
7-kor, 8-kor.
Hát körülbelül a 8-9 körül kezdődött. Hát azután kezdődtek a tüntetések.
Hát persze, az éjszaka volt.
Igen.
Na jó.
Hát akkor... azt nem lehetett kiszámítani, hogy... de hát azért, ahogy mondod, a Gyurcsány reakcióját, nem kizárható az a forgatókönyv, hogy hát ilyenkor konszolidáló erővel tud föllépni egy miniszterelnök. Tehát az pozitív imázserősítést is jelenthet a számára. Nem akarok ilyen elméleteket gyártani, de ez is egy opció.
Mit kerestél az újságírásban? Mert voltak korszakok, amiről később beszélünk majd, amikor elmentél az MSZP-hez kommunikációs vezetőnek, és akkor azt mondtad, hogy innentől abba hagyom az újságírást, aztán visszataláltál valamiképpen.
És visszasonfordáltam, igen.
Igen. De hogy folyton mérlegelted, hogy létezik-e még ez a műfaj Magyarországon, amit te jónak gondolsz, tehát ilyen közszolgálati. Nem mondom, hogy középen állós, mert ez Magyarországon a jelenlegi erőviszonyok tekintetében nevetséges. Tehát amikor mondjuk egy focipályának a 2/3 egy csapat birtokolja, akkor te középen állsz, akkor is az ő tér felé állsz. Na mindegy. De valamiképpen mégiscsak azt kereste, úgy éreztem, hogy hol lehet kívülállónak, objektívnek lenni, közszolgálatinak lenni?
Ez biztos, hogy volt bennem egy ilyen, bár én azért nem onnan jöttem, ahogy te vagy a nagy Kossuth rádiósok, hogy ott szocializálódtatok, tehát eleve egy ilyen közszolgálati etosszal indultatok a pályátokon, hanem én azért a nagyon alterből jöttem, mint a Tilos Rádió egyik alapítója, a Kalóz Rádiós, aztán a Magyar Narancs, ami akkor a 90-es években nagyon ilyen alter nyelven beszélt, tehát hogy én inkább a alter részéből közelítettem, de aztán az a 10 év, amit a cigány úgymond médiába ügybe töltöttem, az mindenképp egy közszolgálati szerepfelfogást hozott elő bennem. És aztán erre meg rátett a Kossuth, ahol ugye mondom egy nagy régi kultúra. Szóval ez volt bennem, és hát néha úgy érzem, hogy de lehet, hogy ezt a végére akartál valamilyen kérdést, hogy igazából be kéne szántani az egész közszolgálatot, de általában inkább azt érzem, hogy nagyon nagy szükség lenne rá ebben a teljesen fragmentálódott nyilvánosságban, ahol igazából már minden oldal a maga médiumát gyártja, mindenki csak azokat a médiumokat szereti fogyasztani, amelyek visszaigazolják az ő hiteit, hogy legyen egy olyan médium közszolgálati, amelyik egy közös valóságot próbál meg megteremteni ezekkel a klasszikus eszközökkel. Nem vagyok benne biztos, hogy ezeken a filter bubble-ökön és echo chamber-ökön túl működhet még bárhol is közszolgálat, hogy vissza lehet-e térni ahhoz, mint ahogy az is elég valószínű, hogy a liberális demokrácia általunk megismert formájához se nagyon lesz már visszatérés. Tartok tőle, hogy ilyen sok kis valóság lesz a médiában is, de hát szerintem mind a ketten hiszünk abban, hogy van egy közös valóság, amit egy társadalomnak meg kell beszélnie egymással.
Volt erre a rendszerváltás környékén próbálkozás, talán köztársaságnak hívták azt a folyóiratot.
Volt, az, nem, az jó lap volt.
Nagyon szép papíron, jó fotókkal, jó cikkekkel, igen. Megpróbált középen állni, úgymond. Megbukott. Megbukott.
Már akkor.
Már akkor.
Igen.
És hát utána csak nyíltak a szakadékok, nem közeledtek. Na jó, igen. Van egy következő pontunk, főszerkesztés. Azt hiszem, hogy ebben az épületben voltatok? A Pesti Hírlap.
Ugyan ebben az épületben, itt, ahol ti vagytok, itt volt a Pesti Hírlapnak a szerkesztősége. Ugyanott, nem tudom, hogy a bútorok nem azok, nem hiszem. Hát ez a Milkovics Pál nevű úgymond befektető, aki viszonylag kevés pénzt tett azért a általa indított médiumokban, legyen az Csehországban, vagy itt Magyarországon, ami egy marha nagy kihívás volt, mert egyrészt egy ingyenes, tabloid, de nem ilyen trash bulvár napilap, ami délután jelenik meg, kora délután, tehát mint réges-rég az Esti Hírlap, és ez szakmailag marha nagy kihívás volt, meg hát akkor is azt lehetett tudni, hogy a Fideszt azért alapvetően az ingyenes lapokkal lehet az ő társadalmi bázisát, nem mindenütt ott van a bázisa, de azt elérni, úgyhogy ilyen szempontból néztem ezt igazán, meg szakmailag is érdekes volt, de hát bejött a Covid, ami ezek az ingyenes laposztogatásokat ugye megszüntette. Mindenki visszamond főszerkesztően, sose akartam lenni, tehát mindig fölkértek.
De mégis az a furcsa, hogy te folyton kellettél valakinek, azt nézem, igen. 2010 után állítólag keresett téged Bajnai, nem tudom mire, Schiffer.
Sifi azt akarta, igen, hogy legyek az LMP kommunikációs vezetője, pont akkor, amikor a VS-t indítottuk, és akkor a VS mellett döntöttem, mert azért én újságíró vagyok, akkor még így gondoltam. A Botka 17-ben, amikor megkeresett azzal, hogy legyek az ő kommunikációs vezetője, hát az, nem az MSZP, csak hát akkor kénytelen voltam az MSZP-t is átvenni. Hát, és akkor az pont 4 hónapig tartott, mert hát annyi adat pucsolták meg a saját pártelitje szeptember végére már, meg is szeptember 30-án vissza is lépett.
De mi volt az benned, ami ennyire kívánatossá tett emberek számára, hogy legyél főszerkesztő, legyél kommunikációs vezető?
Hát a kommunikációs vezetőséget azt nem tudom miért, mert előtte nem volt. A TASZ volt az első, amikor megkerestek, és utána meg a Botka. Semmilyen kommunis, sőt, hát én mindig hangsúlyoztam, hogy a másik végén vagyok a Botnak újságíróként. Az erős a újságíró identitásom. Ezt hangzatosan vagy nagyképűen majd mondtam is, hogy akkor már nincs visszaút, de hát persze, hogy visszaszivárogtam Pozsonyba, miután megbukott a Botka. Nem tudom. Hát egy idő után az embernek biztos kialakulnak olyan képességei, hogy hogyan lehet egy szervezetet optimálisan vezetni. Hogy szóval ilyen szempontból vannak sikerélmények, mert azért az a Kossuth 2006 és 10 között azért az még azok szemében is, akik engem nem szerettek, mert hát ilyenkor azért sok sérülést, sebet is okoz az ember.
Hát kívülről jöttél.
Azok is azt mondják, hogy az egy sikeres 4 év volt. Hát az persze számít, hogy kívülre. A Rádió C első 4 évében vezettem, az is sikeres volt. De hát aztán a NER alatt már nem voltak sikeresek. Hát pontosabban le kellett lépnem, meg kiderült, hogy Fideszes, Milkovics meg olyan szélhámos. Úgyhogy igazából nem voltak sikeresek. Volt, ami sikeres volt, volt, ami nem.
Hát azért kevesebb időt töltöttél az út szélén, mint a pályán.
Hát igen, bár azért most az elmúlt 16 évben hát elég rövid ideig tartottak a munkaviszonyaim. Igen. Ez a Szabad Európa 5 év. Az egyébként élet, ja nem, mert a Narancsban 7 évet voltam. 90-es években.
Na jó, menjünk vissza Botkához. Ja. Tehát, hogy jött az MSZP?
Egyszer megkeresett engem a Botka tanácsadója, Jeles Ruf Bálint.
Tehát a Botka szegedi polgármester ismerte, hogy, igen, hogy te igen, mit csinálsz Pesten?
Hát a nevemet lehet, hogy ismerték. Nem tudom, hát gondolom azért akarnak kommunikációs vezetőnek sajtóból, mert hát utánam is a Láng Balázs volt, előttem a Murányi, a két Murányiból az egyik, aki meghalt, tudod, ő is Népszavi főszerkesztő is volt, meg talán Blik főszerkesztő is. Tehát, hogy akinek van valamilyen médiabeli beágyazottsága, az majd biztos jól el tudja egyengetni a politikusnak az üzeneteit a sajtóban, ami egyébként nem egészen így van, mert abban a pillanatban, hogy átállunk oda, akkor a újságírók ugyanolyan gyanakodva néznek ránk, mint a politikusokra egyébként. De gondolom ezért kerestek, nem hiszem, hogy nekem látták volna bennem, hogy mert nincsenek is ilyen komolyabb politikai kommunikációs tudásaim. Megkeresett a RUF, és ugye a Botkának a felhatalmazásával, és akkor hát az úgy ment, hogy az, akkor az MSZP-t is át kellett vennem, de hát olyannyira, gondolod, azt hiszem június 1-én léptem be, mint az MSZP kommunikációs igazgatója, és június 6-án már elvették a belépőmet. A munkai belépőmet, tehát fölvesztek egy helyre, és nem tudtam bevenni, tehát ez a képviselő irodázba volt. Nem kedvelt engem a pártelit.
Szóval az volt a gyakorlat célja, hogy Botka vegye át a pártot. Igazából?
Miniszterelnök jelölt volt.
Tehát az gyakorlatilag azt jelenti.
Pártelnöknek akkor a Molnár Gyula volt akkor a pártelnök. Nem egészen, nem kell feltétlenül pártelnöknek lenni a szociknál, azért
jó,
nem
tehát ő volt. Lett volna miniszterelnök jelölt.
Az is volt,
és
tehát formálisan.
És mi történt? Mi folytott?
Hát ugye az úgy többé-kevésbé azért dokumentált, hogy azért az ellenzék, már a most óellenzéknek szeretik nevezni az újak, annak különböző mértékben, de valahogy azért az évtizedek alatt összebútorozott a Fidesszel. Hát az illegális pártfinanszírozás elmúlt 30 éve, az biztos, hogy erre...
Erről írtál hosszan,
igen,
a Szabad
ennek
Európában.
Egy táptalajat adott, tehát akkor kialakulnak ilyen mechanizmusok, meg igazából egy idő után a pártelitnek az érdekei kezdenek el uralkodni, és ez a pártelit, amely okkal tartott attól, hogy az folyamatosan gyengülő MSZP országos listájára majd a Botka nem őket fogja megint rátenni befutó helyre. Igazából Molnár Zsolt már az első perctől nem hagyott kétséget nekem, hogy a Botkát meg fogják buktatni a párton belül, nem mondta nekem. Úgyhogy aztán így jött Karácsony utána. Végül a 18-as választása, de 17. szeptember 30-ig bírta a Botka. Hát nem tudott átvenni egyetlen erőcsoportot, vagy pénzügyi forrás sem. Igazából a párton belül az egyiket a Baja uralta, a másik ugye a frakció, az a Tóth Bertalan, a harmadik az maga a párt, az a Molnár Gyula. Hát itt azért ott ilyen nagy lavírozások zajlottak, meg gondolom sok pártban van így az erőcsoportok között. A Botka meg ott lent üldögélt Szegeden előtte, és nem nagyon vett ebbe részt. És azt hitte, hogy majd ez így menni fog, hogy följövök heti 2-3 nap. És akkor hát ez annál azért nagyobb...
Te mit láttál a Botkában, amire elvállaltad?
Hát én nem is hát egyrészt 2017 elején fölfigyeltem arra, hogy jön egy csávó, aki meglepő a szociktól, és meglepően van valami üzenete. Ez a fizessenek a gazdagok volt. Akkor volt ez a kampányuk. Akkor én még nem voltam ott. Most teljesen függetlenül attól, hogy én most erről mit gondolok, de hát akkor ez erős volt a Bernie Sanders, tehát szerte a világban Piketty nyomás, stb. Ez a... A jövedelem egyenlőtlen elosztása és emiatt egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenségek elleni kiállás, és akkor azt gondoltam, hogy na, végre itt van valaki, aki mond legalább valamit. A szociknál ugye sose lehetett tudni, hogy most ők mik, most baloldal, de közben meg fők privatizátorok, meg szóval ugye nem volt nekik nagyon markáns arculatuk, hát egy alapvetően egy káderpárt volt, aztán futott, amíg futott. És ez mondjuk úgy szimpatikus volt, hát nekem ugye, én nem szeretem ezt a rendszert. Tehát én ezt azért, nem azért vállaltam el, mert valami politikai kommunikációs karriert akarnék csinálni, mert nem akarok, mert azóta sem csináltam, hanem hogy hát ennyit tudtam hozzátenni ahhoz, hogy megbukjon ez a rendszer.
Na de figyelj,
vagy legalább a kétharmad eltűnjön.
Az LMP is baloldali pártnak számított, őket mégsem vállaltad el.
Mert akkor éppen akkor indult pont a VS. És az induláskor az azért vonzóbbnak tűnt nekem. Nem volt különösebb kifogásom az LMP ellen, 10 rájuk is szavaztam. Még, tehát, hogy nem volt, csak hát akkor én még az 13-ban volt, sokkal inkább újságírónak, hát azért 3 éve jöttem ki a Kossuthról. Akkor még nem volt előttem ez, hogy én majd politikai kommunikációs ember leszek.
Tudom, hogy nem vagy politikai elemző, hogy mondod is, te újságíró vagy. Hát meg egyetemi tanárt tegyük hozzá.
Hát oktató mondjuk.
Oktató. Igen. Hogy 17-ben, amikor egy évvel a választások előtt elfogadtad ezt a fölkérést Botkától, akkor azért már körülbelül lehetett látni, hogy milyen rendszer alakul itt. Nem is körülbelül, hát pontosan lehetett látni. Igen. Mit gondoltál arról, hogy miért alakult ez így? Egy olyan országban, amelyik éltanulónak számított a 80-as évek végén.
Hát, te is tudod, hogy nálam sokkal okosabb emberek erre rengeteg választ tudtak adni, rengeteg választ adtak már. Hát egyrészt van egy világméretű trend ezeknek az illiberális populista, már akkor is jelentkezett politikusoknak a feltűnésében. A magyar választójogi rendszer kialakítása olyan volt, hogy 10-ben meg tudta szerezni a 2/3-ot a Fidesz, és utána 1000 mahinációval próbálta ezt megőrizni, ezt jól tudjuk.
Meg is őrizte.
Itt elég sokszor gondolom, elemzitek ezt. Szóval, hogy állandóan meg tudta hosszabbítani a maga hatalmát, úgyhogy közben a kormányzat erejét csökkentő intézményeket, fékek és ellensúlyozókat csökkenti. Valószínűleg kell hozzá a magyar társadalomnak egy ilyen alkalmazkodó képessége is. Balázs Zoltán mondta egyik utolsó Szabad Európás interjúmban, ez a konzervatív politikai filozófus, politológus, aki egyébként korábban a CEUN is tanított, hogy hát a magyarok igazából úgy egy olyan rezsimet, ami egy kicsit elnyomó, de azért hagyja őket békén. Azt úgy, arra úgy rászavaznak. Ezért vannak ezek a 20-30 éves monolit tömbök részben ezért. Szóval szerintem a mi magyar népünknek sem árt ez, hogyha, vagy nincs ellenére ez a rezsim, és hát persze a Fidesz hatalom technikában egészen mostanáig nagyon profi volt. De hát ennél mondom, avatottabbak is tudnak.
2020. Szabad Európa.
Igen, 2020.
Az már nem volt rádió, ugye, hanem nem. Neten jelentek meg mindenféle írások, de gyakorlatilag egy lap volt.
Egy online portál volt, abszolút. Hát Szabad Európát az továbbra is, mint ahogy a hidegháborús időkben az amerikai kongresszus hozta létre, tartja fönt. Az a különbség, hogy a hidegháború alatt direktben, tehát akkor a CIA irányította, és akkor explicite volt egy ilyen fellazító szerepe. Hát az, hogy a hazug propaganda alatt élő kelet-európai országok kapjanak igaz információt. A rendszerváltás után, ugye mindjárt elején megszűnt a Hungarian Service, aztán akkor utána ilyen általános közszolgálati misszióval indult újra, nem ok nélkül Unióban, ugye Bulgáriában, Romániában meg itt volt szervisz, most ezeket mind a Trump be is zárja. Mi voltunk az első.
Oroszországban nem volt?
De, Oroszországban van. Igen. Meg Belarusban is van, de általában ilyen poszt-szovjet latorállamokban van. De nem csak ott, mert mit, Pakisztán, Afganisztán, hát de általában Kirgiz, meg Azeri, meg az izék. Hát ezek az örök diktátoroknak. Na szóval, hogy ezekben jött létre, hát persze az orosz meg a belarusz szerkesztőséget már rég ki kellett menteni az országból, mint ahogy ugye Afganisztánból is.
Fizikailag?
Persze, hát már börtön, így is állandóan börtönbe ül valamelyik. De az ukrán szerkesztőség is van, azok dolgoznak, néha egyik ők meg is hal. Szóval ilyen országokban van, hát most ehhez képest persze Magyarország, vagy Románia, vagy Bulgária messze egy jobb hely. És akkor újraindították, és Magyarországon, hát gondolom, nem nagyon kimondva, de hogy valamilyen demokrácia deficit miatt, ami miatt azért hörgött is a magyar kormányzat, amikor újraindult, bár egyébként ez Trump első ciklusának utolsó hónapjaiban történt, de hát akkor Trumpot még a általa mély államnak nevezett liberális, meg a minisztériumokban, meg az adminisztrációban ott lévő emberek azért próbálták egy kicsit kordában tartani, most már csak fejbólintókkal vannak körbevéve, tehát ez nem hiszem, hogy a Trump akarata lett volna, ezt azért jóval évekkel korábban kellett elindítani, de 2010 őszén elindult, 2020 őszén.
És akkor mennyi volt? 5 év?
5 év, igen, 5 évig.
Oda hogy kerültél egyébként?
Megint pályázni kellett.
Ja, hogy te nyomultál.
Hát nem nyomultam, kiírtak. A Szabad Európa azért ez egy nagy cég. Hát 23 országban van szerkesztősége, köztük ilyen több mint 100 fős, mint az orosz vagy a ukrán. Hát ez egy nagyon szigorú, teljesen elkülönült HR van, amit nem is az adott országban irányítanak, hanem ezek a felvételi járások, akkor mindig meghirdetnek, hogy most éppen grafikust keresünk, most nem tudom, kicsodát keresünk, vagy a Tatár Service keres újságírót, és akkor így a Hungarian Service-t is meghirdették. És akkor én is beadtam a pályázatomat.
Tehát akkor így lett 5 év tartós. Igen. Ami, ahogy mondtad, a másik, a Magyar Narancs 7 év igen. mellett. Igen. Ezek voltak életednek, a rendszerváltás után életednek a két pillére, a legtartósabb időszakon.
Igen. Igen.
Egyébként előfordult, hogy miközben itt hányódtál meg, hónapokat töltöttél egy-egy megbízásra vagy pozícióban, hogy nem volt pénzed, hogy szegény voltál?
Hát azért a szegénység az nem. Abban az értelemben soha nem voltam szegény, ahogy mindannyian ismerünk a szegényeket, és hogy a magyar társadalom jelentős része. Nem, hát egész életemben azért alapvetően hónapról hónapra éltem én is, meg a családom is, de ez megint nem annyira ritkaság szerintem. Nem, szegény nem voltam. Hát keveset kerestem, hát de keresett a feleségem is, mondjuk akkor még őse sokat. El voltunk, nem szegénynek nem mondanám magam, de hát csóró azért voltam sokszor.
Ez alatt az 5 év alatt én átnéztem néhány cikkedet, mert ugye fönn van, és kicsit megdöbbentem, meg kell mondanom, mert olyan információk vannak benne, amiket egyrészt nem is tudom, hogy honnan szereztél meg.
Kitaláltam az elejétől a végéig.
Habonynak a lefanyatlása. Miért vesztette el Orbánnak a...
De aztán visszaszerezte.
Igen, jó, hát akkor volt egy időleges lehanyatlás. Vagy éppen a Matolcsi klánnal való Orbán-féle kiegyezés, meg a pártpénzek, stb. Amiket én aztán nem nagyon láttam vissza, viszont a médiában, a független hát, médiában sem. Igen. Az hogy lehet, hogy te megírtad, fönn volt, és oda se bagoztak?
Igen, nem volt, amit megírtak, de sokszor teljesen érthetetlen volt, hogy nem. Hát például, ahogy elindultunk 2020-ban, megírtam ezt a fővárosi kertészeti cégek önkormányzati lobbyát több részben, amiben úgy kiderítettem, hogy ki a kulcsszereplő, hogy ez kapcsolódik Pintérhez is, egyik végén a cégháló Molnár Zsolthoz is, stb. És hogy rezsimtől függetlenül sok milliárdos kertészeti parkfenntartó bizniszeket egy cégháló nyer el, senki. Aztán 3 év múlva volt egy hír, egy piros Porsét, letartóztatták ezt az embert, akit én meg is neveztem. 1 millió euró volt a csomagtartójában a piros Porsénak, azért az se semmi. Ott hagyod a parkolóházba a kocsidat is, egy sportáskában ott van 1 millió euró. Akkor hirtelen mindenki.
Mert ő meg is szólt, azt mondta, hogy bedobták ugye a táskát a kocsijába, emlékszem.
Azt már nem tudom. Szóval, hogy én nem értem. Volt sok ilyen sztorim, nem csak ilyen. Hát ugye azért is óvakodnak néha, de hát ugye, mint a Panyi Szabolcs sem dokumentumok alapján dolgozik, hanem emberekkel beszélget. Tehát bizonyos típusú dolgokat nem lehet más, hogy kideríteni, mint hogy beszélgetsz emberekkel. Hát óvatosan írnak, meg szívesebben idéznek olyat, ami mögött doksik vannak, tehát ami valami netes kurkászás, vagy megkapott dokumentumok alapján íródik, de mondom, ezt a parkfenntartós cuccot nem írták meg. Hát nem tudom, miért nem vették. Hát.
Nem próbáltál senkinek fölhívni a figyelmét, hogy öreg itt van, nem?
Nem nagyon menedzselem.
Hát azért ez nem egyszerűen hívjúság kérdése.
Azért.
Nem? Nem tartotta kapcsolatot senkivel a
nem nagyon.
Újságírók közül?
Nem. Hát egy-két volt kollégával, akikkel együtt dolgoztam, és ilyen, tehát mondjuk a
tehát úgy Szikrával, most már
vagy a Merzával, vagy a Bogár Zsolta.
Mint egy munkát elvégzem, jó lapot hívának, veszem a kalapon, megyek.
Nem, azért azt nem mondanám, tehát azért ez a drive az megvolt bennem, meg megvan bennem, hogy kideríteni valamit, amikor egy sztorin dolgozol, bár nem csak tényfeltáró, sőt, hát nagyon én direkt törekedtem rá, hogy a lehető legszélesebb tematikában dolgozza. Nem, biztos, hogy valamit csökkent már a kíváncsiságom az évtizedek alatt, de hát az már úgy, hogy mi a sorsa, az már nem érdekel. A megírás az érdekel.
Jó. Hát akkor beszéljünk erről a Habony történetről két okból. Egyrészt, mert benne van az tényszerűen, hogy Orbánék hogy vettek részt a trumpi kampányban. Másrészt pedig itt van ez a ingatlanfejlő, a mini Dubajtő féle történet, aminek az egyik szereplője vagy főszereplője volt. De az is lehet, hogy az elcseszője leginkább. Hát nézzük az elsőt.
Mondjuk én nem készültem ebből a két évvel ezelőtti cikkemből, de oké.
Fölolvasom neked, hogy mit írtam. Jó. Tehát politikai tanácsadó Habony Árpád, ő is utazott Trump kampánystábjával, amikor Orbán találkozott Donald Trump-al floridai birtokán, írott te. És úgy tudjuk, hogy Habony cége, amely dolgozott kampányokban Lengyelországban, Szlovéniában, Macedóniában, feladatot kapott a Trump kampányban is. Ezt nem lehet tudni, hogy micsodát? Nem.
De azért ilyenkor sok cég dolgozik, tehát azért a Fidesznél is, meg máshol is, tehát nem az, hogy van egy cég, a Finkestein mellett is még 4-5, mert rengeteg részmunka van, meg van, aki csak a fókuszcsoportos csinálja, van, aki csak adatot elemez, van, aki ugye a stratégiát alkot, van, aki kommunikációs paneleket gyárt, tehát hogy azért nagyon sok cég dolgozik egy ilyenben, konkrétan nem tudom, hogy mit, melyik részébe dolgozott, nem hiszem, hogy kulcs szereplő lett volna, és hát azt hallottam, hogy valami kicsit vastagon fogott a ceruzája, és ezért személyesen ez a Susie Wilkes, azt hiszem így hívják a kabinetfőnökét, ez a középkorú nő, aki most a iráni hírekben is látszott a fotón, ott ült Trump felett, amikor nézték, tehát hogy ő hívta fel. Úgy
ő az, aki elég keresetlenül beszélt Trumpban.
Igen, aki egyébként nem egy ilyen magás megszállott, én úgy hallottam két helyről is, hogy ő...
És Orbán hívta fel, hogy mit művel a Habony nevű haverja.
Igen, hogy most ezt hogy gondolta. Hát ezt hallottam. Meg hát ugye a mini Dubajnál azt lehet tudni, hogy Rákos rendező megvásárlásába, tehát az dokumentált, végül beugrottak a cégei, hozzáköthető cégek, emlékszel, amikor ott csak elszúrták, a főváros élni tudott az elővételi jogával. Mire felfedezték, addigra már késő volt.
De azt is írott, hogy az Egyesült Arab Emírségek uralkodója kifogásolta a projekt előkészítetlenségét, és ez mondjuk az Orbánnal való egyik tárgyalásán derült ki.
Igen, akkor többször is kiment hirtelen Orbán, azt nem nagyon lehetett tudni, hogy miért. Volt, hogy egy hónapon belül kétszer kiment oda az emirátusokba. Hogy akkor mi volt? Tehát ezek azért nekik alapvetően biznisz gondolkodásuk van, tehát a Szerbiának, vagyis Bosznia-Hercegovinából a szerb enklávéba történő magyar vagy orbáni részvétel állítólag ott is azért alapvetően pénzügyi biznisz szempontok vannak.
Ugye, tehát egy magánsebekbe.
Hát igen, tehát nem csak annyi, hogy minden, ami destabilizál valamilyen nemzetközi megállapodás, stb. Az unortodox külpolitikai egyében a számukra érték, nem csak erről van szó, hogy ő azon dolgozna, hogy akkor a szerben klávé az kiváljon, és akkor fölbomoljon, hanem ott masszív pénzügyi
mini Dubaj esetében azt írok, hogy vannak. Több száz milliárdos haszon lett volna.
Hát az iszonyú nagy biznisz volt. Hát azért emlékszel, hogy micsoda gigászi elképzelések voltak ott a hatalmas felhőkarcolókkal, meg mindennel.
De hát ez azt jelenti, hogy a magyar miniszterelnök hát egyben egy kereskedő, hogy mondjam, a saját politikai családjának a kereskedője is.
Hát ezt szerintem nem sokan vitatják a magyar közéletben, hogy ez így van. Tehát, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozom, ezen azért mindenki röhög.
Hogy találod meg ezeket az embereket, akik, hát ha nem is teljesen, de valamennyire megnyílnak, hát azért ezeket elmondják neked, vagy elmondták?
Hát nem tudom.
De van kiterjedt kapcsolataid vannak a politika
nem,
világában.
Nem is gondolom, hogy annyira kiterjedt. Én nem voltam ilyen sajtájra járós újságíró, igazából ugye viszonylag sokat voltam média vezető, amikor az ember ugye nem jár sajtályokra, meg általában kerüli a...
Sajtály az ide sajtótájékoztató, csak...
Általában kerüli azt, hogy smúzoljon másokkal, mert akkor nagyobb az esélye annak, hogy szívességeket kérnek tőle. Hát nem tudom, úgy valahogy úgy alakult.
Mi ahhoz az a
de
cikk, vagy...
De számtalan belpolitikai újságíró van, szerintem nálam sokkal jobb networkkel kapcsolati állóval.
Hát fölnőttek idővel természetesen. De ezeket a dolgokat nem írtak meg. Mik azok a cikkek, amikre ebből a szempontból büszke vagy, aminek utána jártál, megírtad, lehoztad?
Drága szerkesztő, én mindennek utána jártam. Én semmit nem adtam ki a kezemből, úgyhogy...
Jó, másként kérdezem. Amikor ezeket a embereket megtaláltad, akik beszéltek neked, ezt, azt, azt, nem minden, persze, ezeket megírtad, és beleláttál abba, hogy hogy működik a rendszer belülről.
Valamennyire.
Vagy valamennyire láttad. Kevesen látták annyira, mint te szerintem a cikkeid alapján. Mi alakult ki benned? Mi ez?
Hát borzalom. Nekem az a 4 hónap is iszonyú tanulságos volt, amíg benn voltam a szociknál, a Botkánál. Az 4 hónap volt, de korábban is úgy azt hittem, hogy hát valamennyire ugye közélettel foglalkozó újságíró, valamennyire ismerem. Azt kiderült, hogy a 20%-át, hogyha ugyan látja az ember. Még úgy is, hogy nem átlag médiafogyasztó.
Pedig ez egy ellenzéki párt volt, ugye?
Igen. Szóval, hogy micsoda mélységek vannak, és hogy igazából azt a működést, ahogy, ami a Tilos Ábertnek a Boston Politics című könyvében, amit a G. Fodor Gábor azt mondta, hogyha valaki meg akarja érteni, hogy Orbánnak mi a viszonya a kormányzásról, ezt olvassa el. Ez egy ilyen, aki egy, a bostoni polgármesternek, egy Kevin White-nak a virág polgármesterségét, tehát a politikának az informális működését írta le, hogy hogyan alakul így a fix intézményi, felszíni, transzparens dolgok között a hatalmat hogyan működteti valaki. Ez azért elég borzasztó. És azért meg is eszi az ember lelkét.
Ez kevés nekem, szóval hogy azt mondod, hogy borzasztó. Milyen?
Hát iszonyatosan brutálisan érdekvezérelt, és az, amit így naivan az ember elképzel arról, hogy közjó, ami persze egy vitatott fogalom teljesen logikusan, hát nem mindenkinek.
Hát azt is vitatják, hogy mi az, hogy demokrácia, persze.
Igen, de hát a közjó az tényleg. De hogy ennek közelébe sincs. Tehát az maximum egyfajta ilyen kommunikációs panel lehet. Egyfajta legitimációs eszköz. Főleg ez a Fidesznek a hatalomgyakorlása az azért egy nagyon nyers hatalmi és gazdasági logikán alapul. Úgy látom. Tehát, hogy ugye nincsenek mögött, nincs meg mögötte az az elit konszenzus, az a, amit mi úgy szeretünk, meg ismerünk, meg ugye újságíróként ezt sugározzuk mi is, ami ezt a régi szép világot így összetartotta. És akkor jöttek ezek a csávók, azt berúgták az ivónak az ajtaját, és akkor na, mindenki takarodjon ki. És most éppen ezt éljük, tehát, hogy na, szóval, hogy nagyon nem vonzó, vagy nagyon riasztó, vagy nagyon bele kell állni kívülállóként. Ha benne vagy, a hatalomnak van egy mákonya, az biztos. Azt úgy láttam rajtuk, hogy önmagában ez a befolyás a mások életén fölött, hogy olyan dolgokat látok, nem is feltétlenül az, hogy így utasítgatok meg, mert most egy képviselő most kit utasítgat, hanem, hogy én olyan dolgokat látok, amiket az átlagember nem. Ez ad egy ilyen kiválasztottságtudatot. Meg ez persze társulnak különféle immunitási, meg pozitív diszkriminációs tudszok is, meg viszonylag jó suska. Tehát a hatalomnak van egy mákonya, az tuti, és az úgy sok minden alól fölmentést ad nekik, de hogyha nem vagy, ha nem szállsz bele ebbe a fogaskerékbe, nem akarsz te is hatalomra jutni, csak ilyen megfigyelőként vagy jelen, vagy egy egyszerű alkalmazottként, akkor egy idő után megeszi a lelkedet.
Az tévedés, amit az ember néha gondol, hogy időként elhiszik a saját propagandájukat, mert kétféleképpen viselkednek. A függöny előtt, amikor neked beszélnek, akkor van egy ilyen stand-up, tehát a politikus beszél az ön népéhez lefelé. Függöny mögött meg, hát egy egészen más stílus és más beszédmód van.
Ezt én nem tapasztaltam. Én inkább azon lepődöm meg, hogy bármely oldali politikus, tehát olyan hihetetlenül cinikusan látja át, és tud beszélni a saját hazugságról. Tehát ez például egy ilyen informális konszenzus.
Tehát akkor ők nem dőlnek be saját maguknak.
Szerintem nem dőlnek be saját maguknak. Szerintem ők látják azt, hogy ez miről szól, és hogy ezt miért csinálják, csak azt gondolják, hogy hát, és valóban hát a politika a hatalomról szól. Hülyeség is lenne, ha nem arról szólna. Én, ha szavazok, akkor azért szavazok valakire, hogy hatalomra kerüljön. Én szerintem nem hiszik azt ők el. Van valami identitásuk, tehát azért biztos, hogy hoznak magukkal valamit, tehát hogy különböző mértékben, tehát el tudom képzelni, hogy a zöldek között azért erős a zöld identitás, azt ugye azért láttuk, vagy a baloldali politikusok között lehetnek tényleg baloldali érzelmű emberek, kulturálisan konzervatívok is inkább jobboldali pártokban bukkanak fel, de alapvetően szerintem ők tök cínikusan látják, hogy ez az egész egy ilyen gépezet, amit ők működtetnek.
És semmi sem drága a hatalomért?
Hát ez egy nagy kérdés, hogy ha nem kifizetődő, ez azért lehet kontraproduktív. Tehát azért a közönség az sokszor rosszul fogadja a kíméletlen hatalommániásokat. Tehát mi azért jobb szerettünk olyan színjátékot nézni, amikor a politikát figyeljük, amiben a jók és a rosszak közül a jó győz. Én nem vagyok benne biztos, hogy teljesen cinikusan, tartósan lehet ezt csinálni. Mert szerintem az előbb-utóbb azért visszaüt rájuk. Lehet, hogy a Fidesz most pont ezt éli meg.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Terényi György, újságíró? Az vagy még?
Hát jó lenne. Hát most az ELTE-n tanítok, de egyébként újságíró vagyok.
Jó, hát akkor Terényi György, újságíró, állást keres?
Hát nem keresek állást, mert az ELTE-n státuszban vagyok, de szívesen írok valahova, akár külsősként, igen.
Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. A műsor Selmeci János szerkesztette. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót.
Vándorévek. Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?